Folytatjuk a beszélgetést Ormosi Gáborral, az Autovalis csoport vezérigazgatójával. Elemeztük a legfontosabb iparági tendenciákat. A beszélgetés második felében pedig foglalkozni fogunk az eredményességgel, az árfolyammal és a részvények befektetői megítélésével is. A 2024-es számok kapcsán az kiemelhető, és hát talán ezzel is indítottuk a beszélgetést, hogy közel 9%-kal nagyságrendileg 400 milliárd forintra tudtátok növelni a csoportszintű árbevételt. Ha viszont megnézzük a működési eredményt, az EBIT sort, akkor ott egy mérsékelt 6%-os visszaesés látszik. Mi volt annak az alapvető oka, hogy eredményességben nem tudtátok azt a növekedést hozni, amit adott esetben az árbevétel az indokolt volna? Itt milyen tényezőket azonosítottatok, és esetleg az egyes üzletágakra is ki tudunk térni, hiszen jelentős különbség van például az üzletágaknak az EBITDA vagy EBIT termelő képessége között.
És ezek ráadásul változnak is, tehát ezek dinamikusan, minél kisebb időszakot nézünk, negyedévet vagy hónapot, akkor ezek nagyon ugrálni képes mutatók. Annak ellenére, hogy nyilván van egy a logisztikának, meg az egész hálózatnak egy alapbázis költsége, tehát egy fix költség aránya, de a változó költségeknek is vannak olyan elemei, amik nem azonnal követik le az árbevétel, vagy a megtartott bruttó árésnek a mozgását, hiszen például egy marketing kampány azért az előre tekint negyed évvel, és a hatásai az árbevételben ugye pedig egy másik negyed év alatt érnek be, ahogy átfutnak az értékesítési leadek tényleges szerződésekbe, aztán pedig autó átadásokba, regisztrációkba. Tehát ezt a dinamikát, ezt a negyedéves tőzsdei jelentéseinkben nem tudjuk kisimítani, nem is akarjuk, tehát nyilván a transzparencia az ennél fontosabb, de trendszerűen nézve az adatainkat, a növekedés az egyértelmű, és hát ha visszanézzük az elmúlt 5 évet, akkor ugye nagyon büszkén állítottam már a korábbi beszélgetésünk során is, és ez így lesz a jövőben is, hogy a hatékonyságunk is rendszerűen azért folyamatosan tud növekedni. A 24-es évünk az valóban egy pont ugye az előbb részletezett változások miatt sok márkában is, tehát gyárban is átalakuló támogatási struktúrát, árazási trendeket hozott. Ezeknek a piacra való átforgatása az időbe kerül, és ezeknek az időknek ugye valamikor támogatni kell a hálózat működését, az ügyfelek megtartását. Ezek átmenetileg tudnak ár és csökkenést okozni, piaci részesedés növelésében néha be kell ruházni. Ezek minden kereskedő cégnél előforduló időszakok, de én remélem, hogy a COVID előtti túltermelésből adódóan rettenetesen nyomott marzsinoktól egyébként továbbra sem kell félni, és az a soft landing, amiről az előbb beszéltem, az pont azt eredményezi, hogy bár időszakosan egyes márkáknál kell támogatást befektetnünk, valamikor belassul egy-egy márkának, vagy elkésik akár egy-egy márkának a piacra érkezése, bevezetése, de összességében és rendszerűen azért a növekedés az folyamatos lesz.
Ami még első ránézésre is jól látszik, hogy bevételi oldalon a kiskereskedelmi üzletág az sokkal dinamikusabban tudott növekedni tavaly, mint a nagykereskedelmi. Ez egy tudatos stratégia része, vagy egyszerűen azok a piaci folyamatok, amiről már beszéltünk, akár akvizíciók, azok ezt indokolták?
Mindenképpen, tehát a kiskereskedelmi portfóliónk valóban jól teljesített tavaly, tehát hogy a nagykereskedelemhez képest pont ez, amit az előbb mondtam, hogy az eltérő idők, tehát hogy a nagykereskedelem az elhozza a gyárakból, logisztikával, akár ugye néhány hónapon keresztül is hajóznak Ázsiából az autók, tehát egy sokkal hosszabb ciklusnak a elejét érzékeljük ott. A kiskereskedőkhöz megérkező készletek, vagy akár ugye van, ahol készlet nélkül ügynöki modellben működünk már most is, tehát ezeknek az átadása az egy gyorsabb folyamat, ugyanakkor nyilván ott is piacépítésre és ügyfél megtartásra kell fókuszálni, és ott is változhatnak az átadott vagy átadásra váró modelleknek az összetételei, kisebb vagy éppen nagyobb margin tartalmú vagy összértékű autókra, és ez a darabszámot is tudja mozgatni, meg a ár és tömeget is tudja mozgatni. Ebben a tavalyi éve az valóban a kiskerben volt, éppen hatásában sikeresebb. Ezt egyébként valóban a tranzakciók is támogatták, ugye tavalyi fél évkor került be a portfólióba az első cseh akvizíció, ami az NC autó volt, ugye 3 telephelyjel BMW csoporthoz tartozó modellekkel. Ezt év végén követte a Milan Crown, amely több márka, ugye ott Mercedes-Benz, illetve Mercedes-Benz Truck. új elemekkel is bővítette a portfóliónkat, de ez csak a decemberi utolsó hónapba, tört hónapba került bele, tehát ez majd az idei számokat fogja valójában csak befolyásolni. Ez abban a szempontból is fontos, megint csak a diverzifikációra visszautalva, hogy a tavaly évben is 60%-os volt már az Magyarországon kívüli árbevétel, de ennek a két tranzakciónak hatásaként idénre ezt 70%-ra tervezzük körülbelül, tehát egyre több országban érjük el az összeárbevételt, ez is majd a nyilván a portfólió hatást, a kiegyensúlyozást azt alá fogja tudni támasztani.
Mennyire könnyű újabb akvizíciós célpontokat találni a régióban? Egyáltalán, amikor zajlik ez a monitoring tevékenység, akkor az a munka, amit ebbe bele kell tenni, az mekkora erőfeszítést vagy plusz energiát igényel a menedzsment részéről?
Mi ugye gyakorlatok vagyunk a tranzakciók terén, hiszen az elmúlt 6 évünkben is azért évi 1-2, de volt olyan évünk, amikor 5-7 tranzakciót hajtottunk végre, úgyhogy ebben van egy nagyon stabil tudásunk és működési eljárásrendünk, amit egyre szofisztikáltabban tudunk végigvinni, de hát pont a nagyságrendből következően egyre nagyobbak a célpontok is, illetve egyre válogatósabbak tudunk és akarunk lenni. Magyarul tényleg a stratégiába illeszkedő, stratégiai pozícióban lévő célpontokat keressük ezekkel. Szeretnénk mielőbb a végére jutni a tárgyalásokkal, de hát ahogy az ilyen vállalatfelvásárlási tárgyalásoknál szokott lenni, eladó és a vevő szándékainak ugye meg kell találnia egymást valahol középúton. Ennek az időzítése nagyon nehéz, és ez továbbra is azt jelenti, hogy rengeteg tárgyalásunk folyik párhuzamosan, és ezekből nem mindig a stratégiailag legindokoltabbat tudjuk éppen lezárni, de ennek ellenére a szelektivitás persze biztosítja azt, hogy mindegyik részvényesi értéket növelő módon kerüljön bele a portfóliónkba. Úgyhogy vannak tárgyalásaink most is, nagyon izgalmas új piacokon is, tehát olyan piacokon, ahol kiskereskedelemmel nem vagyunk, jelen ott kiskereskedelemmel szeretnénk indulni, illetve nagykereskedelemben is ugye az idejében fog egyébként amúgy a tavaly decemberben szintén de eldöntött nagykereskedelmi tevékenységgel indulni Romániában ugye a Nissan márkának a megszerzésében keresztül, tehát hogy ezek már ismert elemek, de az idejében biztos, hogy a kiskereskedelemmel új országot szeretnénk beilleszteni valamikor az év során a portfólióba, és nagykereskedelemben is vannak olyan ígéretes tárgyalásaink, amik remélem, hogy fél évre már a bejelentető állapotba kerülnek.
Egyik kedvenc témaköröm a mobilitási szolgáltatási üzletág. Több ok miatt is, egyrészt itt tavaly is már 30% feletti növekedést tudtatok elérni. Ha pedig az EBITDA marzsot nézzük, akkor az még a korábbi közel 30%-ról is jelentősen 35% közelébe tudott erősödni. Itt milyen növekedési dinamikával számoltok a következő időszakban? Itt is lehet esetleg akár akvizíciókra számítani majd?
Így van, mi nagyon bízunk benne, hogy az a integrált szolgáltatási portfólió, ami ugye a perc alapú bérlettől egészen a több évig tartó bérletes konstrukciókon, és azon belül mindenféle permutációkban le tudja fedni az ügyfelek teljes igényét. Ez a integrált piaci ajánlat és az emögött optimalizált kiszolgálási rugalmasság, illetve költségszint, ez együttesen egy erős piaci jelenlétet alapoz meg organikusan is. Ez ugye most Magyarországon állt össze tavaly évben végrehajtott átalakítások nyomán, ugye a Vigo márkának a megerősítésével, illetve a Six-nek a fenntartásával. Tehát, hogy ez egy olyan bázis, amire építeni fogunk akvizíciókkal is, igen, szeretnénk ezt más országokban is fölépíteni. Illetve itthon is azt gondolom, hogy vannak olyan célpontok, amikkel érdemes előre lépnünk, de valójában itt ugyanazt tudom elmondani, mint az elektrifikációról, hogy látható hosszú távon egy trend, ami ezt megalapozza, miszerint ennek tehát a flottában, szolgáltatásokkal, finanszírozásban, ügyfeleknek, értékesített gépjárműveknek az aránya az összeladáson belül növekszik. Egyébként meg is egyezik a Nyugat-Európában ugye 4-5 évvel előttünk járó trendekkel, tehát ez várhatóan így fog történni a mi országainkban is. Ugyanakkor ezt sem lehet erőltetni, fölgyorsítani, teljesen felesleges lenne azt gondolni, hogy ez egyik napra a másikra megváltozik, hiszen az ügyfeleknek a megszokásai, maguk a szerződések, amik alkalmasint ugye hosszabb távú bérleten keresztül 2-3 évig meg is oldották a mobilitási igényeit az ügyfelek egy jó részének, tehát ezeknek a átalakítása vagy bővítése az mindenképpen több éves folyamat. Mi erre építünk, ebben szeretnénk továbbra is azt a növekedést, amit láttál az elmúlt évben vinni. Igen, ebben a tranzakciókra is tervezünk. jó ideje nézegetjük akár a balkáni, akár a, tehát a Magyarországtól északabbi közép-európai piacokat, azt látjuk, hogy azért ezek a mai igényeket jól lefedő, bár egyébként a szabályozás miatt egészen eltérő dinamikákat produkáló, ugye itt adószabályokra gondolok elsősorban, de jól szaturált piacok, tehát magyarul nem könnyű betörni, és ezért óvatosak is vagyunk, megint csak ugye a részvényes értékteremtés érdekében meg kell tudjuk várni azt a pillanatot, amikor tényleg stratégiailag illeszkedő és hosszú távon a részvényes értéket alátámasztó célpontokkal tudunk megállapodni, úgyhogy én nem szeretek ígérgetni, de remélem, hogy idén lesz ebben is bejelentés.
A történelmi csúcshoz képest azért egy picit most lejjebb ereszkedett az Autovalis részvényeknek a kurzusa, de ez nem olyan nagy meglepetés, hiszen az áprilisi hónap az tele volt meglehetősen nagy turbulenciát okozó bejelentésekkel, mint a globális vámháború. Muszáj is feltennem a kérdést, hogy ezt a turbulenciát, ezeket a bejelentéseket, amiket eddig lehetett tapasztalni, hogy ezek milyen hatást gyakoroltak az Autovalis csoportnak az üzlet menetére, illetve hát publikáltatok ugye már egy sales reportot, ez még a múlt, hiszen az első negyed évre vonatkozott, de hogyha ezeket így összekombináljuk, akkor 2025 kapcsán mire számíthatnak a befektetők?
Hát megszokhatták a befektetőink, hogy állandó hírzajban kell nekik is tudniuk azt megítélni, hogy merre felé van az előre, nekünk is a menedzsmentnek, de szerencsére, ahogy az előbb említettem, a stratégiánk időtálló és válságálló is egyben, tehát hogy mind a tervezett, előrelátott változások tekintetében jó irányba haladunk, másrészt pedig az előreláthatatlan COVID-inflációs megugrás tekintetében tudtunk jól reagálni azzal a portfólióval, ami éppen akkor a birtokunkban volt, hiszen maga a portfólió is biztosítja ezt a válság állóságot, másrészt pedig ugye ebben a tekintetben is mondjuk a gyártók helyzetéhez képest jóval rugalmasabban, gyorsabban tudunk mozogni, hogy ugye a meglévő készleteket kell tudni csak jól levezetni, az ügyfeleket jól kiszolgálni akkor is, amikor éppen nem hozzák meg az autókat mondjuk egy COVID idején, vagy amikor átárazási nyomás alá kerülünk az infláció miatt. Tehát ezeknek a példákra alapozva ugye az ügyfelek, és hát remélem a befektetők is látják, hogy tényleg képesek vagyunk türelmesen, hosszú távra gondolkodva együtt dolgozni az ügyfelekkel, ezért az ügyfelek hálásak, és ez a portfólió hatás, ami igazániból hálózatosodás, tehát hogy az Autovalis brand, az valójában egy tényleges megbízhatóságot és hosszú távú együttműködési partnerséget jelent a vevők, az ügyfelek számára is mindhárom üzletágunkban. Egyébként ugye ezt már 30 éve bizonyítjuk a nagy partnereink a globális gyártók felé, akikkel mondjuk egy BMW-vel, már ugye ahogy az említett Sangyonggal is több évtizedre visszanyúló együttműködésünk van, ezek alapozzák meg azt, hogy képesek legyünk váratlan eseményekre is türelmesen is jól reagálni, illetve kiegyensúlyozni, kibogozni azt a sok, tényleg ezt a rengit kívül össze-vissza rángató vektort. Eddig mindig a viharos tengerre szoktam hasonlítani ugye a működésünket, hogy azért a hajó az mindig tudja tartani az irányt, akkor is össze-vissza jönnek a szelek és a hullámok, de most már lehet, hogy inkább a repülőgéphez kell hasonlítani magunkat, ahol turbulencia még erősebben tud jelentkezni. 2025-re, hogyha ha kell mondanom bármi konkrétat, akkor azt látjuk, hogy az első negyedében is hasonló kivárásos elmozdulások voltak mondjuk a tervezett darabszámokban, ugye a sales reportról beszélve, egyes piacokon, egyes modelleknél, mint például volt egyébként a harmadik negyedében a tavalyi évben, tehát hogy ilyenek rövid távon nagyon könnyen fordulnak elő, és ebből a szempontból valóban a Trump vámok azt gondolom, hogy egy önmagában egy fenomén, tehát erre valóban különösen a flotta vásárlók azért kivárással és gondolkodással reagáltak. Egyébként részben előrehozott vásárlásokkal pont azért, hogy még olcsóbb készletekből lehessen értékesíteni. Tehát már ebben az egy mondatban is elmondtam egy teljesen ellentétes hatású vektort, és ezeknek nyilván egy-egy hétre, egy-egy hónapra nagyon nagy ugrásokat jelentő változások tudnak lenni, de hosszabb távon, és remélem, hogy a 2025-ös évben is, mint a 24-esben is, ugye ezt fogjuk látni, hogy azért összességében európai piac által fölött tudunk növekedni. Én ezt gondolom az idei évre is.
Sokszor lehet azt megfigyelni, hogy az Autovalis részvényei akár az autóipari, az autószektorral együtt mozognak. Milyen lépéseket tesztek vagy tettetek eddig, hogy jobban meg tudjátok különböztetni magatokat, el tudjatok válni ezektől a trendektől, tendenciáktól, És hogyan látjátok ezt az elemzői modellekben, mennyire sikerült eddig beépíteni?
Köszönöm, ugye te vagy a most itt a élő visszaigazolás, hogy azért átment ez az üzenetünk, és most már tényleg azt gondolom, hogy a befektetők messze többsége érti azt, hogy a gyártó és a értékláncban működő kereskedők és logisztikai láncok azok eltérően működnek, persze szimbiózisban élnek, és nyilván nem függetlenek egymástól, de mégis mások a reagálási képességek, és emiatt akár növekedési, akár eredményességi trendjeik. Ez fontos, és ezt továbbra is el fogjuk mondani minden egyes alkalommal. És hát amit az előbb is kifejtettünk kérdésedre, hogy a mobilitási üzletágnak a növekedése, eredményessége, az ugye átlag javító hatással tud lenni a többi működésünkre is. Ez egy olyan portfólió, ami tényleg stabilabb és eredményesebb tud lenni, mint önmagában az egyes leányvállalatainknak a működése. A részvényár tekintetében a menedzsment feladata az a fundamentális érték megteremtése, tehát hogy mind az organikus növekedésünkben ezt a stabilitást és hatékonyságfókuszt vigyük tovább, mind pedig a szinergiákat ugye egyre nagyobb grup csoport lehetőségre használjuk ki. Másrészt viszont a tranzakcióinkban is azokra tudunk fókuszálni, amelyek ténylegesen ebben egyre nagyobb tranzakciók válnak ugye lehetővé pusztán a mérlegünk méretének növekedése miatt is. Nagyon stabil finanszírozási képesség mellett, nagyon stabil tőkeszerkezet mellett haladunk, és ez biztosítja azt, hogy tényleg egyre nagyobb tranzakciókkal tudjunk tovább lépni. Ennek a megjelenése a részvényárban a részvénypiaci dinamikáktól függ. Nyilván, hogy a Trumpi vámok akkor megint, tehát a Trumpi vámokra az egész piac negatív trendbe fordult, ez alól mi sem voltunk kivételek. Az, hogy milyen hírek alapján ítélik meg a befektetők ezeknek a valós hosszú távú trendszerű hatását, mennyire gyorsan reagálnak egyébként amúgy az amerikai szabályozás által is rángatott valós vámtarifák vagy egyéb intézkedések nyomán éppen pozitív várcsapó szentimentumok pont a mi tevékenységünkre és az autóalisz részvényekre, ezt nehéz előre látni. Én azt gondolom, hogy az autópiaci, vagy autóipari, autógyártói globális vámháború, vagy kereskedelmi háború, az címlapos hír lesz a továbbiakban is, és ez nem fog nekünk jót tenni. Ugyanakkor az elemzők és hát a befektetőink is jól látják, hogy ettől mi tényleg függetleníteni tudjuk rendszerűen magunkat. Úgyhogy én bízom benne, hogy ahogy 23-ban is, 24-ben is, és egyébként még a vámtarifák bejelentése előtt 25-ben is jelentős árfolyam növekedést tudott a részvényünk is felmutatni, mert a befektetők és az elemzők is ugye valóban elhitték, látják, hogy tartós ez a növekedés, amit a stratégiánk megalapozott, és ennek a lecsapódása, tehát a részvényárban az elindult. Nyilván ezt fogják rángatni a hírek jobbra-balra, de rendszerűen én ebben is azt várom, hogy nem csak a bukszot érjük utol, hanem a saját növekedésünkkel ezt még meg is tudjuk haladni. Egyébként ezt mutatják az elemzői frissített modellek is, hiszen egyre több elemzőház, független elemzőház elemzi az autóalisz részvényeit, ebben azt gondolom lesz további belépő még idén is, akár külföldi is. Nyilván ez további érdeklődést teremthet a részvényeink likviditása felé, ez önmagában is adhat támaszt a részvénypiaci jelenlétének a autóvalisz részvényeknek, de az biztos, hogy fundamentálisan ugye ezek az elemzések, amelyek egyébként még most is azért 20-30-40%-kal magasabb 12 hónapon belüli előremutató részvényárat jeleznek a meglévő portfólióknak a elemzése alapján, ugye továbbra sem számolhatnak, mert nem tudnak ők se róla semmit, hogy milyen akvizíciókkal fogjuk tudni ezt még kiegészíteni, akár már első fél évben, vagy második fél évben, tehát ezek nyilván a fundamentális megalapozó értékelést azt növelni fogják.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Ormosi Gábor, az Autovalisz csoport vezérigazgatója volt a nap vendégem a Trend FM-en.
Köszönöm szépen.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket.